Köszönöm szépen! No, szeretettel köszöntök mindenkit, és üdvözlöm a hallgatóságot a mai konferencianapon. Eddig, amikor HPC-s témában előadások hangzottak el, akkor ez mindig elsősorban vagy általában a számolási teljesítményről szólt, és a számolási teljesítmény körüli technológiákról. Én most egy kicsit ilyen formabontó leszek ebből a szempontból, mert én úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg megnézni azt, hogy egy gépnek a számolási teljesítményét, vagy az effektív összteljesítményét, azt mi minden más is befolyásolja a tényleges számítási kapacitáson kívül. És ezért választottam a mai előadás témájának a tárolással kapcsolatos dolgokat. Éppen a napokban indul el az egyik legnagyobb szuperszámítógép központ installáció, az egyik olyan exascale méretű új HPC rendszernek a telepítése, amely érdekes, amelynek az egyik munkatársa megjegyzését szeretném itt röviden csak idézni. Ugye ő arról ír, vagy arról beszél, hogy a hagyományos HPC és a gépi tanulás konvergenciája az teljesen megváltoztatja a HPC-nek a természetét, és valami egészen másfajta HPC-t építenek ők ezzel az új rendszerrel. Ennek látni fogjuk a különböző aspektusait. Most a storage-os oldalról megközelítve azt szeretném érzékeltetni itt ezen az ábrán, hogy a tárolókra fordított kiadások, a tároló növekedése a HPC-s környezetben, az várhatóan lényegesen meg fogja haladni a számítási kapacitásokra, vagy számítási teljesítményekre vonatkozó költéseket. Tehát az új kihívások, az új feladatok, amik itt a gépi tanulással, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban előkerülnek, azok inkább vagy jobban fogják ösztökélni a tároló bővítéseket, a tároló beszerzéseket, mint a kapacitás, számítási kapacitás növekedés. Arra érdemes egy rövid pillantást vetni, hogy ezzel, hogy a hagyományos szimulációs rendszerek átalakulnak, vagy kibővülnek ezzel a machine learning technológiákkal, a tárolóknak a felhasználási módja is lényegesen megváltozik. Korábban az volt a szokás, hogy a szimulációs modellek azok valamennyi adatból, nem túl sok adatból jó sokáig elszámolgattak, és hatalmas mennyiségű outputot generáltak, és ezeket kellett kiírni a tárolókra nagy fájlok formájában folyamatosan. És az új gépi tanulási algoritmusok, azok pedig éppen fordítva működnek, főleg a tanulási fázisban. Nagyon nagy mennyiségű adatból dolgoznak, tehát itt az olvasása fontos, és nem is folyamatos olvasásról van szó, hanem egy teljesen random típus olvasásról, különböző méretű fájlok. Látható módon ezek olyan változást igényelnek a tároló technológiákban, és aminek utána kell menni, mert különben a gépeknek az effektív teljesítményét nem lehet megfelelően fokozni. Itt ez az ábra azokat a közel jövőben létesítendő új nagy gépeket mutatja, amelyben az látszik, hogy a tárolóknak a teljesítménye milyen növekedést mutat, illetve milyen elvárások jelentek meg ezekben az új rendszerekben a tárolót átviteli sebességével kapcsolatban. De nem akarok ezen túl részletesen, csak azt mutatnám, hogy egyrészt van benne két Euro HPC-s projekt is, például a FIN és a CHEP projekt. Ezek teli dolgok, hogy nem csak Amerikában jelennek, mert ezek a nagy gépek van. És az, hogy ezek mekkora adatátviteli sávszélességet jelentenek, hát azt mindenki gondolja csak meg, hogy ha valakinek van egy 1 terabájtos tárolója a laptopján, azt ezzel a sávszélességgel a másodperc töredéke alatt meg lehet írni, vagy el lehet olvasni. Hát körülbelül ilyen teljesítményekről beszélünk. Nézzük, hogy általában az exascale milyen követelményeket támasztja az adatokkal kapcsolatban. Ugye exascale-ről eddig elsősorban számítási teljesítmény oldalról beszéltünk, de majd látni fogjuk, hogy ez most már a storage oldalon is hamarosan jelen, illetve meg is jelen. Hát az exascale követelmények az ugye elsősorban erősebb motorokat igényelnek, az ugye motorokon én a nemzetközi processzorokat értem, ezekből számolódik, hogy ezekből jön ki tulajdonképpen ez a bizonyos exaflops méretű számítási teljesítmény. Ahhoz, hogy ez jól kihasználható legyen az alkalmazások felhasználók számára, az további igényeket támaszt. Itt elsősorban beszélnék arról, hogy a kommunikáció. Itt a kommunikáció az minden szinten. Tehát a processzor és a memória, a node és a hálózat, a nódok egymás közt és így tovább. Tehát számos része vagy rétege van ennek a kommunikáció szintnek. Én most ezekben nem szeretnék belemenni, mert ugye nem ez a fő téma most, de erre érdemes odafigyelni, hogy ez nagyon fontos tud lenni. És egy fontos körülmény még az, hogy az alkalmazás orientált architektúrák, amik azt jelentik, hogy tök különböző típusú partícióból ütülnek fel ezek a nagy gépek, mert teljesen más architektúrát igényel, mondjuk egy hagyományos szimuláció tisztán CPU-ból, vagy egy gépi tanulást támogató sok GPU-val működő architektúra, vagy egy big data elemzés végző nagy memóriás lóg. Nézzük, hogy az adatokkal mi a helyzet, mit tudunk kezdeni, vagy mit kell, hogy kezdjenek ezek a gépek az adatokkal. Ugye az, hogy minél hatékonyabban tudjanak a motoron dolgozni, ahhoz az a fontos követelmény van, hogy az adatoknak idézőjelben minél közelebb kell lenni a processzorhoz. Tehát minél kisebb késeltetési idővel, minél nagyobb mennyiségű adatot szóljon a processzorhoz hozzáférni. Ugye hiába vannak erős processzoraink, nagy teljesítményű processzoraink, hogyha ezek a processzorok ezek gyorsan várnak az adat. Az visszaveti az egész rendszernek a teljesítményét. Tehát ez egy nagyon fontos műszaki feladat, hogy a processzorok az adatokhoz hozzá tudjanak minél hatékonyabban férni. Nyilván nem, ugye ebből az következik, hogy az összes adatnak ott kéne lenni a chipen belül a processzor cache-ben, ami nyilván nonsense. És ezen kívül egy fontos gondolat még, hogy ugye az adatok sok helyen lehetnek ebben a nagy rendszerben, a memóriától a szalagos egységig, akkor ki és hogy mozgassa ezeket az adatokat? A lehető legrosszabb az, hogyha ezt a felhasználóra bízunk, nyilván teljesen lehetetlenség, de megfelelő szoftver megoldásoknak az optimális helyen kell folyamatosan tartani az adatokat. Ugye az adatok azok lehetnek memóriában, lehetnek a tárolórendszeren, az aktív adatok, az aktív tárolókon, és természetesen az archív adatok pedig szellemben. Most mielőtt rátérnék a tényleges adattárolási rétegekre, azért annyit nézzünk meg egy rövid megjegyzésként, hogy a memóriák terén milyen fejlődések zajlanak, illetve hogy segítik a különböző memóriák a processzoroknak a processzorok, az elérési adott elérési. Ugye külső memóriák hagyományosan a programok, ezek vannak a laptopjainkban, és ezek a hagyományos office szerverekben tipikus RAM egységek. Általában 32 bites buszán rendelkeznek, HPC-s környezetben az ilyen típusú processzorok azok több memória busszal is rendelkeznek azért, hogy párhuzamosan a memória hozzáférések nagyobb legyen, de ezek tipikusan nem elegendő a további, különösen a GPU-s környezetben és a mesterséges intelligencia gépi tanulási környezetben. Erre a célra néhány éve forgalomban vannak már az úgynevezett high bandwidth memóriák, amelyeknek a memória busza az sokszoros a hagyományos memóriáknak. Itt 4096 bites buszokról beszélünk, sokkal nagyobb átteresztő képességgel és kisebb késleltetésekkel. Ez egy érdekes technológia, 3D-s memóriának is nevezik őket, mert a DRAM-ok azok itt látható módon ilyen formában egy speciális chip elrendezésben kapcsolódnak egymáshoz, és kapcsolódnak a GPU-hoz. Ez kifejezetten ezekre a feladatokra fejlesztik. És akkor, ha megnézzük, hogy tárolóügyben mi minden szolgálja ki a HPC-s feladatokat, akkor erről azt érdemes tudni, hogy a HPC-s tároló rendszereknek a legfontos tulajdonsága az, hogy közös storage-ot építenek a teljes HPC-s környezet számára, még akkor is, hogyha ez több különböző partícióból, különböző célorientált architektúrájú részéből van. Ez egy osztott storage rendszer, amelyhez ezek a különböző felhasználási partíciók, a különböző módok hozzá tudnak férni, és ezekhez az adatokat írni és olvasni tudnak. És több rétegű tárolórendszer építünk, mert látni fogjuk, hogy a különböző feladatokra, az adatok életciklusának különböző stádiumaiban az optimális, az különböző tárolóteknológiát. Most, hogyha a processzorok felől, vagy a nódok felől, közel a nódoktól és távolodva a lassabb storage rendszerekig nézzük, hogy milyen technológiák és milyen storage megoldások vannak, akkor kezdeném azzal, hogy az éppen aktív feldolgozandó adatok számára a maximális írás-olvasási teljesítmény az úgynevezett stretch tároló jelenti. Ezeket tipikusan old flash technológiával építik, ugye ezek félvezető tároló rendszerek, hasonló technológiával, mint a memóriák, csak éppen az a különbséggel, hogy a kikapcsolás, nem felejtik az adatokat. Ezeknek is vannak újabb technológiás verziói, erre ez az úgynevezett NVMe típusú flash megoldás. Erről egy szlájdot mutatnék csak így felvillantásképpen. Erről annyit érdemes tudni, hogy ez nem egy új storage technológia, hanem ez egy új protokoll, ha úgy tetszik, egy új csatlakozási technológia a flash memóriák szempontjából. Korábbi hagyományos flash memóriák, az SSD, azok ezzel a sassat a interfészszel kapcsolódtak a rendszerhez. Ezt váltja föl az NVMe storage-okban a PCI Express interfészt, ami kisebb tárolás, kisebb késletetési időt és sokkal nagyobb sávszélességet, illetve nagyobb szélterületet tud produkálni. Ez az, ami őt alkalmasra teszi arra, hogy a legközelebb legyen időzője a mobil és a mobil processzorok. ha megyünk tovább, akkor akkor a tárolási kapacitás következő lépcsője az operatív adatok számára készített úgynevezett home réteg. A home réteg az elsősorban kapacitás biztosít az adatok számára, még ugye a scratch az elsősorban teljesítmény, tároló teljesítmény. A home réteg az tipikusan pörgős diszkekből áll, és kellő nagy kapacitást jelent az adatok számára, az eredmények, illetve az input adatok számára, abban az időszakban, amikor nincsenek feldolgozási állapotban. És hogyha az aktív rétegen túllépünk, akkor jön az archív réteg. Az archív rétegben több tárolási módot is használnak. Én most itt elsőben a szalagkönyvtár fogom kiemelni, de itt előfordulnak az aerovat, szkorítos tárolórendszerek, illetve a HPC-s környezetben már nem ritkaság az, hogy itt a cloudban történik az a pluszikámi tárolása. És ami összefogja ezt az egészet, és biztosítja az adatoknak az optimális helyen lévő tartózkodásának, optimális helyre mozgatását, azt pedig egy adatmenedzsment rendszer. Az alapvető technológiák így összerakva egy képben, ugye az old HDD, amelyik a Home Directory-nak megfelelő terület, aztán az all-flash, amelyik a scratch-nek, és ennek a hibrid megoldása, amiben ha van egy olyan tároló technológia is van, amelyik ezt a két rendszert képes párhuzamosan magában foglalni, akkor ez egy hibrid tároló rendszer. Az osztó tároló rendszereknek az egyik tipikus megoldása a Astrán. Ebben a schematikus ábrában próbál megmutatni azt, hogy egy különböző technológiájú gyors és lassabb aktív storage-ok azok ugye osztó storage-ként megjelennek itt a metadat kezelésnek a része, illetve azok a módok, amelyek részére ez az osztó tároló rendszer készül. Hogyha egy olyan tárolót keresünk, amelyik ezt képes megvalósítani, és egy tároló technológiában képes ezt megvalósítani, akkor erre a Crane-nek egy tárolója hatalmas. A Crane Cluster Store-nak az ezresre, amelyik képes ezeket a tulajdonságokat együtt magában foglalni, illetve egy olyan szoftver megoldást is tartalmaz maga a Storage-on belül, amit biztosítja azt, hogy feladattól függően, illetve a Job Manager-rel integrálva az adatokat éppen azon a disk technológián területen tartsa, ahol éppen optimálisan szükség van, vagy optimális helye van neki. Hogyha kilépünk a Last Ray-ból, és a Storage rétegeket tovább gondoljuk, a szallag, az éromat, vagy a tudat irányába, akkor ezeken a rétegeken keresztül az adatoknak a policy alapú mozgatására alkalmas ez egy adatmenedzsment framework, ami egy ilyen adatmenedzsment megoldás. Ez egy nagyon, nagyon régi, folyamatos fejlesztés alatt lévő megoldás, még a Silicon Graphics-nak a 20 évvel ezelőtti indult technológiájára. Szalagkönyvtárakról, ha beszélünk, akkor Spectra az egyik olyan gyártó, akinek ezekben a HPC központokban az archív tárolással szabadjait megtaláljuk. Ezek közül is talán az ászlós hajóról mondanék néhány szót, ez a T-Finity, amely olyan storage, olyan szalagos tároló rendszer, amelynek a natív kapacitása képes meghaladni az exabyte-ot. Hát itt is az extra most már a storage is előkerül. Hatalmas tárolókapacitásig is állázhatók, dual robottal működik, nagy kiszolgálás és sebességgel, akár óránként 400 kazetta mozgatást is el tud végezni. Magának a Spectra távoló rendszernek a fizikai kivitele az olyan, hogy a különböző típusú szalagok, különböző szalagtípusokat elmagad, azok ilyen kis fiókokban fogalmaz el, ezeket a robot egy egységként kezeli, és innen veszi előket, és teszi be a különböző drive-okba. Nagyon hatékony, nagyon megbízható és gyors megoldást jelent. Tartozik a szalagos könyvtárakhoz különböző olyan szoftver szerviz modulok, olyan szoftver szolgáltatások, amik a tároló rendszernek az életciklusán keresztül figyelik azt, hogy milyen állapotban vannak a szalagok, a robot, a tárgyak és így tovább. Segítik az automatikus javításokat, hibajavításokat, illetve üzemeltetők számára nagy segítséget nyújtanak. Particionálható, tehát minden olyan tulajdonságra rendelkezik, ami egy nagy enterprise méretű szalagos könyvtárnál fontos. Szoftver támogatással rendelkezik, beleértve azt a DMF-et, amivel itt ezen is beszéltünk, de itt bekapként, HSM-ként működtetett maga a tárolói rendszer. Néhány európai referencia a Spectra szalagos archívum rendszerekről, beleértve a CERN angliai nagy HPC referenciákat. És akkor utolsó gondolatként még egyszer nézzük meg, hogy maga ez a szoftver, amelyik maga az a szoftver, amelyik kezeli az adatokat, mozgatja, az az aktív tároló rétegből indulva az archív rendszereken keresztül mozgatja ezeket az adatokat. Látszik az, hogy kapcsolódik szalagos archívumokhoz, illetve néhány szó csak arról, hogy alapvetően egy hierarchikus storage managementet valósít meg, felgyorsítja az adatokhoz való hozzáférést, és optimális helyen tartja az adatokat, illetve költséget takarít meg az által, hogy csak annyi drága storage-ra van szükség ezek után rendszerek, amint a tényleg szükség. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha kérdés van ezzel a témával kapcsolatban, akkor természetesen átadom a kérdését később. Köszönöm szépen.